Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves fiúk, veletek is, jöjjetek ide előre. Itt vannak az üres helyek. Itt is, azon az oldalon is. Köszönöm szépen. A vasárnap az ember nagy lehetősége. Megállhat. Isten meg akarja állítani a rohanó embert. Talán azt is mondhatom, el akar bennünket szólítani a televízió elől, vagy akár a számítógépet is említhetném, noha egyeseknek ez természetszerűen munkaeszköz. Egy biztos, Isten azt akarja, hogy az életünk kérdéseivel is foglalkozzunk, ne csupán az életünk lehetőségeivel. Ez a mai vasárnap pontosan ezzel a kérdéssel kapcsolatos. Mintha csak erre a mai napra rendelték volna a mai vasárnap üzenetének megfelelően a Szent Mise szándékát, hiszen egy fiatal emberért imádkozunk, aki 25 éves ezen a mai napon, és egy idős emberért imádkozunk, aki 93 éves ezen a mai napon. Bocsánat, tetszenek látni. Az Imi pedig 11 éves ezen a mai napon. Mindig jönnek újabb és újabb szándékok, és bizony, ha számon tartjuk egymást, akkor közünk van egymáshoz. Kérjük az Isten kegyelmét, akkor ennek a legfiatalabb gyermeknek az életére, aztán a 25 éves fiú testvérünk életére, és a 93 éves Anna testvérünk életére, hiszen többet kell gondolnunk arra, hogy sok minden nem lehetséges az embernek, de Istennel sok minden lehetséges. Több, mint ha nélküle tervezzük az életünket. Nézzünk önmagunkba, és ebben a megállásunkban gondolkodjunk el az életutunkról. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek.
Istenem.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat? Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj. Tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam, kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. Tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Az életben, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom így is, mindegyikünk életében vannak nagy kérdések, és az ember ezekre keresi a választ. Talán furcsa, hogy ezt az összefüggést így folytatom, nem a kérdés a legfontosabb, bár az iniciál, a kérdésre adott válasz igazából a kérdés az életünkben. Tehát a kérdés az, hogy meghalljuk-e a választ, megértjük-e a választ, és aztán e szerint alakítjuk az életünket. Egy nagyon idős testvérünk olvasta fel a Bibliából a választ. A válasz bölcsesség. A választ csak azt tudja meghallani, csak azt tudja érteni és értelmezni, aki bölcs szívet szerzett magának. Fiatalok vannak itt, és miattuk különösképpen is hangsúlyozom, hogy a bölcs szív megszerzése egyik legfontosabb emberi feladat. Amikor Salamon lehetőséget kapott, kérjen, amit akar, akkor nem gazdagságot kért, nem egészséget kért, hanem bölcs szívet. Értő, érző, bölcs szívet. Amikor újra meg újra találkozunk ezekkel a fogalmakkal, akkor most vissza kell gondolni arra, amiről már kétszer is utaltam az elmúlt hetekben. Dőreség, ha valaki azt gondolja, hogy ebben a földi életben Isten nélkül is boldog lehet. Bölcs szívre az az ember jutott, aki fölismerte azt és érti, hogy az Istennel az ember számára sokkal több minden lehetséges, mint Isten nélkül. Valójában ez a mai vasárnap, akkor, amikor keresi a kérdésre a választ, mert mi a kérdés? Az, amivel ez a fiatal ember Jézust kereste. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Erre persze lehet, hogy most sokan mondanák, és azt hiszem, hogy ebben a világban, amelyben élünk, majdnem mindenki mondaná, oly kevesen vannak, akik nem így gondolkodnak. Mi az, hogy elnyerni az örök életet? Mindenki boldogulni akar, meg boldog is akar lenni, csak hogy a mi emberi világunkban a boldogulás még az emberi boldogságunkat is megelőzi. Tévedés. Minden esetre ez a fiatal ember, aki ezzel a kérdéssel megy Jézushoz, aki az örök életre vezető utat keresi. Ma hitetlen világban élünk. Ebben az emberek legtöbbje nem is hisz. Csak hogyha bibliaolvasó emberek vagyunk, akkor sokkal többet tudunk meg a mindennapok világából is. Az Isten országa, meg az üdvösség, az örök életet behelyettesítő fogalom. A földi élet megkezdett örök élet, figyelmeztet a Biblia. Elérkezett hozzátok Jézussal az Isten országa, és aki ennek az isteni országnak a tagja, az az üdvösség útján jár. Az üdvösség pedig nem más, mint az emberi életünk megoldása. Nyilvánvaló, nincs olyan megoldás, amely mindentől mentes, illetve minden zavartól, gondtól, bajtól mentes, de mindenképpen azt jelenti, hogy aki az Isten országával megismerkedik, honnan ismerhetnék meg az emberek? Csak a Bibliából, amely az egyetlen igazi könyv, amely az életbölcsességre elvezethet bennünket, az összes többi könyv, tankönyv, a bölcsességre elvezető könyv az egyetlen, a Biblia, ami végeredményben arról szól, hogy egy ember az emberi útját az Istennel járja. Isten így gondolta el az életünket, és bölcs ember az, aki ezt felismeri, hogy Isten és ember útja közös. Amikor az ember elszabadul az Istentől, mert azért azt se felejtsük el, az Istennel való kapcsolatunk az valamiképpen azt jelenti, hogy oda kötöznek bennünket Istenhez. Áldott kötelék. Mert hiszen ha az Isten a mi útitársunk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten adja nekünk a biztonságot. Nyilván nem számításból tervez az ember egy ilyen közös utat, mint ahogy a minden emberi közös utunk sem lehet számításból megalkotott. Gondoljanak csak arra, hogy az emberi kapcsolatok tragédiája mindebből származik, hogy a legtöbb közösnek mondott út a számítás szülötte. Ez az út sehova se vezet. Legfeljebb pillanatnyi ígéretek, de ez zsákutca. Minden közös út arról szól, hogy egymásnak adósai vagyunk, és egymásért élünk. Ezen a mai vasárnapon, akkor, amikor ez a fiatal ember az életre, az örök életre vezető út iránt érdeklődik, akkor valójában arról van szó, hogy a mi ember életünk az csupán létezés, ami persze a legnagyobb vágyunk, csak hogy Isten nélkül ez a létezés is megkérdőjeleződik, és vajon elsősorban a birtoklás határozza meg ezt az utat? A világ javainak a birtoklása, ennek a megszerzése, és bocsánat, hogy így mondom, emberi kapcsolatainkban egymást birtokolni akarjuk, vagy szeretett közösséget építünk. Valójában a birtoklás határozza meg az életünket elsősorban, vagy az Istentől meghatározott, elhatározott emberi kapcsolataink, ami persze az Istennel való kapcsolat mintájára szerveződik. Testvérek, talán azt a kérdést kellene föltenni mindenkinek, fiataloknak ezt különösképpen is ajánlom. A legidősebb testvérünk Anna, akit nem tudom hány éve, talán 50 éve ismerem. Nekem akkor ő már idős volt, amikor megismertem, és együtt megyünk az úton előre, és bizony a kérdés egyetlen döntésen múlik. Mit hagytunk el Isten kedvéért? Miről tudtunk lemondani ebben a világban Jézus Krisztusért? És hogyha most ebből a szemszögből nézem az életutunkat és ezt a mai evangéliumi üzenetet, akkor ez azt jelenti, amit a fiatal ember a kérdésére kapott. Nagyon egyszerű választ kapott. Tartsd meg a parancsokat. Szegény egészségügyi miniszter, az új miniszter, Kásler Miklós, amikor ezzel kapcsolatosan megkérdezték, akkor ilyen egyszerűen így válaszolt. Be kell tartani a 10 parancsolatot. És azóta támadások keresztüzébe került, gúnyolják is. Igaz, Jézus után mondja a feleletet, tartsd meg a parancsokat. És ez a fiatal ember azt mondja, ezeket mind megtartottam gyerekkorom óta. Ami valójában azért fontos, és üzenem innen is, ha valaki hallja a kritizálók közül, hogy a tíz parancsolat az emberi kapcsolatok szociális problémáinak a megoldását nyújtja. Szócius a társ. A szociális problémák a társ kérdésből származnak. Holnaptól kezdve a hajléktalanokkal kapcsolatosan egy szigorúbb szabályzásról hallunk, megint ezzel kapcsolatosan is mindenki szinte nyilatkozik, miközben ez az új szabályozás a felelősséget állítja a középpontba. Felelősek vagyunk egymásért. És a felelősség nem abban áll, hogy egy hajléktalan például azt tehet, amit akar, függetlenül a társadalom egészétől, és szabadon meg is fagyhat, ha éppen akar. A fiatal ember kapja a választ, a parancsolatokat tartsd meg. Abban a világban ez az emberi kapcsolatokat rendezte, ma is képes lenne rendezni, Kásler Miklós szerint is. Az emberi kapcsolatainkat ez az alap, amit tíz parancsolatnak mondunk. Csak hogy ez a fiatal ember ennél többre vágyott. Valami több foglalkoztatta, ő valóban valami többet értett meg belőle, mint ma általában az emberek. Ma már a tíz parancsolat sem üzenet az emberek számára, és ettől is függetlenítik magukat, és közben a szociális problémák nőttön nőnek, mert a szociális probléma társadalmi kérdés, vagyis a társsal való kapcsolat kérdése, de most erről többet ne. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy add el, amit van. És szomorúan távozott, Jézus megszerette, ahogy hallottuk, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. A zsidóknál ez egy ajánlott gesztus volt. Aki a javait is meg tudta osztani másokkal, a rászorulókkal, ezeket hívták az ószövetségi igazaknak. Akkor, amikor valaki olvassa a Bibliát, és valamelyik szereplővel kapcsolatosan ezt olvassa, hogy igaz ember volt, akkor ez ezt jelenti. Egy olyan valaki, aki jobban ragaszkodott a másik emberhez, mint a javak birtoklásához. És még egy lépést ajánl neki Jézus, jöjj és kövess engem. És ez talán mondhatnám a Isten és ember kapcsolatának a csúcspontja. Nyilvánvaló, a mindennapok világában a parancsolatok megtartása elég az életre vezető úthoz. A javaink megosztása már egy külön nagy emberi teljesítmény, Isten segítsége kell hozzá. Mert sajnos jobban ragaszkodunk a javainkhoz is, mint az Istenhez. És akkor az a lehetőség, hogy valaki mindezt azért teszi, mert Jézushoz akar teljes egészében tartozni, és aztán ezáltal minden ember életét szolgálni, ez az emberi élet legmagasabb szintű megnyilvánulása. Meg is kérdezték Péterék, mi mindent elhagytunk, követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Hát azért itt ebben Ebben az ő nagy gesztusukban sok emberi méltatlanság is belefészkelődött, de Jézus azért válaszol nekik is, áttételesen, velem vagy. Ez a jutalom. Te mindig velem vagy. Te hozzám tartozol. És testvérek, azért kell ezen is komolyan elgondolkodnunk, mert nem mindenkinek hivatás a papi hivatás, a szerzetesi hivatás, mert hiszen erről van szó, valamiképpen az ő jelenlétük ebben a világban arról szól, hogy Istenhez tartozni azt jelenti, hogy az ember az emberekhez való tartozását is fölismeri. És valójában ezt az ajánlatot teszi Jézus ennek a fiatal embernek, elveszített, de megtalált életet. Kedves jó testvérek, akkor, amikor az üdvösségre vezető útról gondolkodunk, akkor ezekre jó lenne jobban figyelni, mert a parancsok megtartása rendezi az emberi kapcsolatainkat, a javak megosztása egy bensőségesebb összetartozást jelent ember és ember között, de valamiképpen nem csupán a papoknak, szerzeteseknek a hivatása az, hogy mindenüket elhagyva követték őt, hanem valamiképpen mindegyikünk hivatása, hogy vele járjunk az úton, hogy ne a birtoklás határozza meg az életünket elsősorban, bár Jézus nem azt mondja, hogy a javainkat dobjuk ki, hogy azok megszerzéséért ne tevékenykedjünk, hanem azt akarja, hogy azokhoz ne láncoljuk oda a szívünket. Ezek ne tudják megakadályozni a szívünk lendületét, a szívünk vágyait, ami valójában abban az irányban teljes, hogy egymáshoz tartozunk. És ráadásul nekünk, magyaroknak még egy fénylő csillag is adatik ezzel kapcsolatosan. Igaz, hogy bolondnak tartották, a rokonai azt mondták rá, hogy megőrült, Árpád-házi Szent Erzsébetről van szó, aki amikor 24 éves korában özvegyen maradt, akkor mindenét elhagyott, és a szegények életét választotta, és valójában akkor teljesedett ki az élete, mint példa az emberek számára, és amikor halála után 4 évvel szentté avatták, akkor második Frigyes király levette a koronáját, és rátette a koporsójára, és azt mondta, ez volt a vallomása, mert szerette volna feleségül venni özvegységében. Azt mondotta, ha nem tudtalak császárnővé névá tenni, akkor tudomásul kell vennem, hogy Isten koronázott meg, és adott példaképül nekünk, mindannyiunknak ebben a világban. Isten hozta a testvéreket, és gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken. Hiszek egy Istenben, mindenben, láthatónak és láthatatlannak könyörögjünk.
Kérjük fölségedet, Istenünk, hogy amint fiad testével és vérével táplálsz, tégy minket a te isteni életed részesévé, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldással befejeződik a szentmise, és elindulunk a közös utunkra. Most, ahogy énekelték Aquinói Szent Tamásnak ezt a himnuszát az oltári szentségről, belém villant egy életkép. Aquinói Szent Tamás elment Szent Bonaventúrához, ő a ferenceseknek talán a legnagyobb tudós mestere volt, Bonaventúra, akivel a neve is kifejezi, jobb jövendő köszöntött be, és elment hozzá Aquinói Szent Tamás, amikor őt felkérték, már mint Bonaventúrát, hogy legyen bíboros, és elment kvázi gratulálni Aquinói Szent Tamás hozzá, és azt kérdezte tőle zavarában, hogy mutassa meg a könyvtárát, ahonnan ez a rengeteg tudása származik, amivel elárasztja a világot. Aztán Szent Bonaventúrának volt agya, és Aquinói Szent Tamást oda vezette a kereszt elé, azt mondja, onnan. Onnan származik minden tudása. Akkor most már még egyet elmondok vele kapcsolatosan, ugyancsak ebbe a etapba tartozik, amikor megkereste a pápa követe, hogy bejelentse, hogy bíborost akar belőle csinálni a pápa, és mondták, hogy ki keresi őt, azt mondja, bocsánat, nem érek rá, mert be kell fejeznem a mosogatást, majd utána beszélhetünk, de hát az ő szava az volt, hogy nem. Na, de ez csak a ének kapcsán jutott eszembe. Jövő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés minden katolikus templomban, a világ minden pontján. Azt hiszem, hogy ennek ma különös aktualitása van, hiszen természeti csapás bőségesen van, mintha ilyen világvégi hangulat lenne. A természet erőivel nincs mit tennünk, és pusztítanak bennünket, meg a javainkat is. De sajnos van egy ennél tragikusabb, ember öli a másik embert. A keresztények üldözése, erről azért kevesebb szó esik, mert úgy gondolja a hitetlen világ, hogy pusztuljanak ezek a keresztények, akik közös úton akarnak velünk járni, és jót akarnak nekünk tenni. Minden esetre jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk, és gondoljunk erre az égető problémára, hiszen ennek az összegyűjtött pénznek nagy része most erre megy. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért. Menjünk békében! Isten.